Kedves hallgatóink, eljutottunk Jelenések könyve legfelemelőbb részeihez. Ma a 21. fejezet első 8 versét szeretném, és itt már szinte szóról szóra megismertetni a kedves hallgatókkal. Lezajlódott a földi történelem, lezajlódott az 1000 éves ítélet, amely az ítélet második szakasza, lezajlódott a második feltámadás, és beteljesült a második halál. A föld meg van tisztítva, és az egész világegyetem ezáltal a gonoszságtól, és Isten a föld, a mi földünk, a mi mostani földünk újjáteremtésébe fog, és János apostol azzal kezdi ezt a 21. fejezetet, hogy ő új eget és új földet látott. Ez a föld, de mégis teljesen újjáteremtve. Ez a föld golyó, amelyen most élünk, amely a szemünk láttára sorvad el, ezt a földgolyót teremti újjá Isten, és erről szól, erről az újjáteremtésről, Krisztusnak a hatalmas kijelentésével, íme mindent újjá teszek, ez a 21. fejezet első 8 verse. Rövid ez a szakasz, de mégis jelentőség teljes minden szava. A Biblia nagyon röviden beszél az örök életről és az újjáteremtett földről. Talán egy magyar költő tudott erről nagyon röviden beszélni. Az éppen most ünnepelt József Attila. József Attilának van egy töredéke, mindössze 4 sorból áll, így hangzik. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg a szeretet, s a világnak vége lett. Valahogy így néz ki a történelem, röviden. Valamikor volt a tett. Isten meg akarta osztani az istenségét, létrehozott teremtményeket. Nem azért hozott létre Isten teremtményeket, hogy uralkodjék fölöttük, hanem azért, hogy azokat a teremtményeket is hozzásegítse ahhoz, hogy ők maguk is hasonlatossá váljanak az Istenhez. Úgy, ahogy mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti. Istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. De az angyalok rendjében valaki szembefordult az Istennel, és azt mondta, hogy nem jó az, hogy valaki megosztja az életet, nem jó az, hogy másokat is hozzásegít az élethez. Mindenki éljen önmagának. Ez egy erkölcsi lázadás volt. A mennyben Sátán szembefordulása erkölcsi szembefordulás volt, és Isten erkölcsi kérdéseket hatalommal soha nem old meg, ezért húzódott ilyen hosszú ideig az emberiség története. Az emberiség története, ami körülbelül 6000 év, 1000 éves a kiértékelése, ez több évezredes folyamat, de hogy mindenki előtt megnyugtatónak látszódjék az, amiről te beszéltünk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti a gonoszságot, amiről Malakiás könyve az Ószövetség utolsó soraiban beszélt, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, hogy Isten a rosszat mindenestül kiirtja, de csak azután történik meg, hogy lelepleződött a rossz, hogy visszataszítóvá lett mindenki előtt a rossz. Isten pontot tesz a földi történelem végére, és elindul egy másik történelem. Valamikor volt a tett, aztán erre válaszul lett a gyűlölet, mert hiszen Sátánnak a törvénye, az önzés törvénye végül is a haragnak és a gyűlöletnek a törvénye. De nagyon szépen mondja József Attila, hogy erre a válasz a gyűlöletre nem a gyűlölet lett, hanem a szeretet lett a válasz. Jézus eljött és az életét adta az emberiségért. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, mondta a feltámadása után, de a hatalmát csak itt, a végidő küszöbén vette magához. Most már egy olyan korban élünk, amelyről Jelenések könyve 11. fejezetében ezt olvassuk, hogy hálát adunk neked, Isten, hogy nagy hatalmadat kezedhez vetted, és országlásodat elkezdetted. A végidő kezdeti időpontját tudjuk, Dániel proféciája alapján, a végidő végső pontját nem tudjuk, Jézus második eljövetelét, de ez a szakasz, amelyben most élünk, ez már az Isten országlásának, az Isten hatalma készhezvételének az időszaka, és amikor Jézus eljön másodszor, akkor érvényesíti is a hatalmát. Visszaadja az életet azoknak, akik elfogadták a törvényt, a szeretet törvényét, és örökre visszavonja az élet jogát azoktól, akik nem a szeretet, hanem a gyűlölet álláspontjára jutottak. És a világnak vége lett. 4 sor. Nem ismerek egyébként sem a világirodalomban, sem a magyar irodalomban ilyen rövid megnyilatkozást. talán Pirinszky János, aki nagyon szerette József Attila költészetét, talán ő írt még ehhez hasonló rövid verset. A versének a címe, mert a József Attila versnek nincs címe, ez töredék, a kiadások is a töredékek közé sorolják. Pirinszky versének van címe, ez a Mielőtt. A vers szintén rövid, de több mint négy sor, és így hangzik. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennynek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Hosszabb a vers, de gyönyörű, szép, egyszerű bibliai jelkép köré van szervezve az asztalhoz ülés, a mennyegző jelképe köré. Egyszer asztalhoz fog ülni majd a menny és a föld, az Isten mennyei világa és az emberiség. Egyszer fog találkozni ez a két világ, és a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verse ezt mondja el. Minden kedves hallgatómnak tudom ajánlani, hogy sokat olvassa ezt a 8 verset. Próbáljuk fennhangon elmondogatni is. Én például nagyon sok helyen elmondom minden kommentár nélkül ezt a 8 verset. Nagyon jó lenne, hogyha ez egyre több helyen hangoznék el, esetleg istentiszteletek előtt és után, különböző alkalmakkor, és egy nagyon szomorú helyen is, a temetőben. Ha keresztény emberek megtanulnának így elválni a szeretteiktől, ezek alapján, a versek alapján. Először felolvasom ezt a 8 verset. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült: íme mindent újjáteszek. És mondta nékem: írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem: meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves hallgatóim, tehát ez a 8 vers, ami a mai esti előadásunknak a tárgya, és hogy említettem, olyan rövid, ünnepélyes kijelentések sorakoznak, hogy itt most van időnk, hogy szinte minden egyes szót a mérlegre vessünk. János apostol új eget és új földet látott, mert azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. Elmúlik ez a világ és ennek ábrázata is, mint a ruha megavul, ami földünk, tönkretette a gonoszság, tönkretette az önzés, tehát ez a világ elmúlik. De a helyébe itt, ugyanezen a földön egy új világ fog képződni. Isten újjáalakítja a földet, hogy hogyan, miképpen, nem tudjuk. De ez Istennek egyik leghatalmasabb ígérete, hogy az újjáteremtett földön lesz az örök élet, a megváltott emberiség számára, sőt, majd látni fogjuk a következő versekből, rendkívül finoman érzékelteti a Szentírás, amit Petőfi Sándor, hogy ki ne hagyjam a harmadik nagyköltőnket, így mond, hogy a menny a földre fog leszállni. Rá fogok mutatni azokra a versekre, amelyek érzékeltetik, hogy Isten a világ mindenség központját, ami most a mennyben van. Hogy hol van a menny pontosan térben, azt mi nem tudjuk, de a világ mindenségnek most a menny a központja. De a mennyei központ is a földre fog leszállni. Nem tudunk sok minden egyszerű kijelentéssel sok mindent kezdeni, például tenger többé nem volt. Meg se próbálom magyarázni. A Biblia szerint ugyan ismerünk ilyen dolgokat, hogy az özönvíz után a földünk kontinens beosztása bizonyos módosulásokat szenvedett. Péleg idejében osztatott el a föld, mondja a Biblia Mózes első könyve 11. fejezetében. Talán a földrészek jobban egybeértek, talán nem volt ennyi tenger, vagy nem ott voltak a tengerek, ahol most vannak. Ugye ezt sokan, ahogy ránéznek a térképre, láthatják, hogy Észak- és Dél-Amerika és Afrika és Európa is szinte összenyomható, de mivel a Biblia nem hatalmaz fel bennünket semmiféle spekulációra, csak ennyit mond, hogy tenger többé nem volt. Hogy ebben mi van, hogy nem volt, nem látott János apostol ilyen hatalmas, kiterjedt tengereket, vagy ilyen viharzó, vagy ilyen félelmetes tengereket. Az egész Bibliából azt tűnik a szemünkbe, hogy a Biblia szerint, amikor Isten megteremtette a Földet, a Föld rendkívül kiegyensúlyozott és harmonikus állapotban volt, szóval nem voltak mondjuk 10.000 mélységes tengermélységek, és nem voltak 8.000 méteres magas hegycsúcsok, hanem kiegyenlített. Tehát az egész Föld egy gyönyörű, szép, esztétikailag is egy varázslatos és semmi máshoz nem fogható gyönyörű vidék volt. Az özönvíz nagyon sok mindenben megváltoztatta a Földnek a kinézetét. Hatalmas, félelmetes hegycsúcsok jöttek létre, ugye a süllyedés, a vetődések, a gyűrődések által. Hatalmas mélységű tengerfenekek képződtek, és a Földünk jó néhány pontja valóban hátborzongató, de ilyenből nem lesz. Minden az Isten kezenyomát fogja viselni, ahogy viselte az Isten kezenyomát a teremtés hajnalán, de a rossz fokról fokra nem csak az embervilágot torzított el, nem csak az állatvilágban okozott hatalmas módosulásokat, vagy a növényvilágban, de a Földünknek a geográfiájában és a Földünknek a kinézetében is. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Ez az egyetlen egy vers, amit ma este nem szeretnék magyarázni. Itt János apostol megemlíti, hogy ő látta az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített menyasszony, de utána, hogyha belenézünk itt a szövegünkbe, akkor láthatjuk, hogy a 10. verstől ennek az Új Jeruzsálemnek a részletes leírása található. Ez olyan alapos részletes leírás, és itt csak előrevet valamit, amit később tárgyal, hogy ezt nekünk is külön alkalommal kell szemügyre vennünk, tehát a sorrendben következő előadás csak erről fog szólni. Mi ez az Új Jeruzsálem? Miféle kőfalakat látott? Miféle arany, ezüst, drága kövekkel borított, hatalmas nagy területet látott. Mit jelképez ez? Vagy egyáltalán miért van itt a Biblia végén egy ilyen ásvány és kőzettani ismereteket feltételező, de János apostolnál ezek az ismeretek megvoltak, mert az összes nemesfémet és ásványt és drága követ pontosan le tudta írni, amit János apostol látott, és amit pontosan lejegyzett, hogy ő mit látott aranyból, mit látott jáspisból, ametiszból, topázból, stb. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Ez volt maga a látomás. Nagyon érdekes, hogy a látomás maga nagyon rövid volt. Új ég és új föld, egy egészen más világ, és ereszkedik alá az Új Jeruzsálem, amely olyan, mint a férje számára felékesített menyasszony. A harmadik vers azonban már egész más dologgal kezd foglalkozni, és hallottam. Hogy a Bibliának nagy része azért nem álom és nem látomás, hanem gondolatihletés, és amit hallott itt János apostol, azzal kell nekünk is foglalkoznunk. Tehát ezt nem látta, ezt hallotta. De mi is a Bibliát nagy egészében azért igében kaptuk, kijelentésekben kaptuk, ezeket kell megértenünk, hogy az új ég és az új föld titkához közelebb kerüljünk. Mit hallott János apostol? Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Ugye a Bibliában a sátor szó szerint is értendő kifejezés, de jelképes kifejezés is. A sátor a lakhelyet jelképezi. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és köztük lakozik, hát erre utaltam, hogy az Isten, az Atya, aki a bűnbeesés óta itt a Földön nem járt. A bűnbeesés óta itt a Földön, a saját teremtett világában az Atya Isten nem járt. A Szentlélek területe lett a Föld, és Jézus Krisztusé a közben járói. De itt a Biblia kimondja ezt az ünnepélyes ígéretet, hogy az Isten, az Atya Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Na erre mondtam azt, hogy a menny a Földre fog leszállni. Isten ide jön. Erre a Földre helyezi a világmindenség központját. Vajon miért? Miért ilyen kitüntetett a mi Földünk, ami most tele van nyomorúsággal, tele van viszállyal? Vajon ez miért van így? Azért, mert amiben az angyalok vágynak betekinteni, amiben mennyei fejedelemségek és uraságok kívánkoznak belelátni, hogy az egyház által az Isten sokféle bölcsessége hogy lesz nyilvánvaló, szóval az Isten erre a páratlan helyszínre, ahol a rossz problémája ennyire elhatalmasodott, de ahol ő az Isten a rossz problémáját nem hatalommal oldotta meg, nem erővel és nem hatalommal. Isten a rossz problémáját szeretettel, bölcsességgel, ha kellett évezredek kivárásával, végtelen nagy türelemmel, ilyen hatalmas nagy leckekönyv, mint ez az egész emberi történelem nincsen. Az Isten hatalmas nagy példát adott az ő szeretetéről, hogy mi mindenre képes, nem törölt el Ádámot és Évát, nem törölt el az emberiséget, amikor szembefordult vele. Az emberiség történetének sok pontján, amikor az emberiség az életet megcsúfolta, amikor emberhez méltatlanul élt itt az emberiség, volt, amikor Isten közbeavatkozott, és egy özönvízzel 8 emberrel újra indította tovább a történelmet. De aztán az Isten hagyta, és az Istennek a sokféle bölcsessége, igen, itt, ezen a földön zajlódott le, és Isten ennek emlékéül, hogy itt a földön oldódott meg egyszer s mindenkorra a rossz problémája, a mennyet a földre fogja lehozni. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. Ma a népek nem az Isten népei. Ma a népek, az emberek úgy élnek, ahogy az indulatuk, ösztönük diktálja. Ha valaki keresés, megtérés, hitáltal nem kapcsolódik az Istenhez, akkor tékozó fiú, tékozó nép, tékozó ország, hogy egy újabb magyar költő nagy vers címét, illetve kötet címét említsem. Az Isten azonban idejön, az ő népei, a föltámasztott emberek, a megigazult emberek, és ennek a nagyon rövid ünnepélyes kijelentésnek a végső mondatrésze is hatalmasok, hogy maga az Isten lesz velük, ez az első hatalmas kijelentés. Gondoljatok bele, emberek, maga az Isten lesz veletek. Ide jön az Isten. Látjátok az Istent. Mind a három isteni szemét látjátok. Az Atya is itt lesz. Maga az Isten lesz velük. Ehhez hasonlót talán János evangélium a 16. fejezetében Jézus mondott egyszer, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy értsétek meg, maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya. Nem csak én, nem csak a lélek, aki küzd mindenkiért, hanem maga az Atya minden embert személyesen ismer, személyesen felelősnek érzi magát minden emberért. Maga az Isten lesz velük. De tessenek megfigyelni, itt nem pont van, hanem még hozzáteszi János apostol, az ő Istenük. Hát ez meg miért van itt? Mit fejez ki ez a szó? Hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Miért teszi hozzá ezt az ő Istenük? Hatalmas súlya van ennek a kifejezésnek, mert ez azt mondja el, hogy aki itt a történelemben megismeri az Istent. Mert az Istent meg tudjuk ismerni. Látni nem láthatjuk most az Istent. nem viselnénk el a színről színre látását. Nem, ezt nem bírnánk itt, az atyának a tisztaságát, fenségét, csodálatos személy voltát szemlélni. Ugye Isten látható, fogható, megérinthető, mind a három isteni személy. A Biblia nem beszél ilyen elspiritualizált istenképről, hogy az Isten ilyen megfoghatatlan szellem, meg eféle, ez a Bibliától távol áll. Az Isten látható, fogható személy, ahogy Jézus is mondta, hogy én ábrázatát láttam, hangját hallottam. Ti nem hallottátok sem a hangját, nem láttátok sem az ábrázatát. De most, akik hitáltal megismerték az Istent a történelemben, akik az életükben Istent hitáltal, az Isten beszédei által, a tapasztalataik által megismerték, most azonosítják, igen, ez a mi Istenünk. Így ismertük meg, ilyennek képzeltük el. Maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ez az Isten volt az, aki az egész életükben segítette őket. Ez az Isten volt a mi Istenünk. Most a fátyol lehull, a történelemnek vége van, egy új történelem kezdődik, és az Isten színről színre való látásában és személyes közelségében élhetjük le ezt a boldog örök életet. Nem folytatja tovább, itt a harmadik vers ezt a csodálatos, ünnepélyes kijelentést bevégzi, mert ha ezen a világon túl sokat beszélünk a jóról, az emberek hihetetlennek tartják. A Biblia ezt a hibát nem követi el, a Biblia nem színezi ki, hogy milyen lesz az örök élet, mi vár ott az emberekre. Ezt már Pál apostol kimondta az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ezzel a Biblia elvágja mindenféle spekulációnak a fonalát, nem hatalmaz föl bennünket arra, hogy többet mondjunk, amit Isten kijelentett, és a 4. vers ezért folytatódik azzal, amit mi nagyon könnyen, és talán könnyebben el tudunk képzelni ennél a sok fenséges, hatalmas dolognál, hogy tudnék, mi nem lesz az örök életben. Mi nem lesz az örök életben. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez az egyszerű Biblia vers hány embernek adott vigaszt és reménységet, akik szenvedtek, küszködtek, betegségekben évtizedekig éltek, nyomorogtak ezen a világon. Akiknek a szeme akár valóságos, akár képletes értelemben azért tele volt könnyel, hogy Dávid király is mondja az egyik zsoltárában, hogy tömlőkbe gyűjteném könnyeimet. Nem kis zacskóba, tömlőkbe. Tömlőkbe tudom. A sok fájdalmat, nyomorúságot, amit át kellett élnem az életem során. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Biztos vagyok benne, hogy ez önmagában is érthető, ha semmi magyarázatot nem fűzünk hozzá, de akkor beszéltünk az 1000 éves ítéletről, talán hogy megkockáztatom, hogy ez alapján jobban érthető. Mert ha nem lenne egy ilyen 1000 éves kiértékelés a történelem végén, azért sok emberben ott lehetne a kérdés, hogy bizonyos emberek miért nincsenek itt az örök életben. Sajnos sok ember nem lesz ott az örök életben. Isten az egész világot szerette, és az egyszülött fiát mindenkiért odaadta, de az a mondat is úgy folytatódik, hogy ha valaki hisz benne. Tehát Isten mindenkért meghozta az áldozatot, Isten mindenkit ott vár az örök életben, de hogy eljussunk az örök életbe, ezt nem az Isten dönti el, ezt mi döntjük el. Ezt nem az Isten dönti el. Hát Pál apostol azt mondja az 1. Timóteus levél 2. fejezet 4. versében, Bibliának egy nagyon nagy igéje, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent megtesz azért, hogy az örök életre eljutassa minden egyes teremtményét. De ezt mi döntjük el, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk ott. Ha valaki nem akar az élet törvényei szerint élni, ha valaki nem akarja elfogadni azt az egyszerű tételt, hogy amit akartok magatoknak, hogy az emberek veletek cselekedjenek, hát akkor mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, aki ezt az egyszerű, a lelkiismeretben amúgy is meglevő, a teremtettségünkkel mindenkinek megadott alapelvet nem akarja elfogadni. Az Isten nem fogja rákényszeríteni az örök életet. Tehát azért kellett ez az 1000 éves ítélet, hogy az Isten pontosan elmagyarázza az üdvözülteknek, hogy ő hányszor akarta, kinek az üdvösségét, de hogyha ő nem akarta, hát ő nem kényszerítheti az embert az örök életre. És ezért ez a kifejezés, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikre, ez ezután hangzik el, hogy az előző fejezetben az ezer éves ítéletről szólt. Isten az ezer éves ítéletben mindent ki fog tisztázni, azt is, amit most nem értünk. Az is, ami most homályos előttünk. Ezért mondja már Jób is a könyve 19. fejezetében, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és majd az én magam szemeivel látom meg az Istent, az én szemeim látják meg senki más. És Jób is hitt abban, hogy ő, amikor meglátja az Istent, akkor boldogságban és nem szomorúságban fogja meglátni, pedig vélhetőleg sok-sok hozzátartozója nem lesz majd ott. De kedves hallgatók, itt ennél a pontnál hadd hívjam fel a figyelmet arra, sok ember fölteszi ezt a kérdést, nekem legalábbis nagyon sokszor föltették, hogy hiába leszek én ott az örök életben, én is vágyakoznék mondjuk ott lenni az örök életben, de az emlékezés és az a tudat, hogy mások nincsenek itt, ez nekem az örök életet kibírhatatlanná fogja tenni. Ezért nem vágyakozom az örök életbe. Ezt én nagyon sok embertől hallottam, sőt, amikor még a televízióban tartottam az előadásokat, a leghosszabban betelefonáló egy 60-valahány éves férfi, aki vagy fél órát győzködött engem, hogy fejezzem be ezeket az előadásokat, mert nagyon szép a Biblia részleteiben, de a legvégső kicsengésében elfogadhatatlan, mert értsem meg, hogyha az emberiség nagy része nem lesz ott, vagy a hozzátartozóink nem lesznek ott, vagy kiderül ott, hogy emberek egyedül lesznek ott, vagy kiderül az lót, amikor felébred, és nem lesz ott a felesége. Nem lesznek ott a rokonai és a hozzátartozói. Ezt mondja a Biblia. A Bibliában vannak erről kijelentések. Péter azt mondja a második levele első fejezetében, hogy vannak emberek, akik szegényen jutnak be majd a mennyek országába, ők lesznek ott legfeljebb, mint lót, de például a családtagok nélkül, és lesznek emberek, akiknek gazdagon adatik a mennyek országába való bemenetel. Éppen Lótnak az unoka testvére Ábrahám, aki viszont nagyon sok emberrel lesz ott, mert nem késlekedett az életben, mint Lót, mert mindig engedelmes volt az Istennek, nem mint Lót, aki több mint 20 évig azért beköltözött Sodomába és Gomorába, és ott azért a világi kincseket és a gazdagságokat is előtérbe helyezte. És próbálta nekem ez az ember mondani, hogy nézze, az lenne az egésznek a logikus megoldása, hogy ne is szülessünk meg. Ne is szülessünk meg. Mert ilyen áron én nem akarok élni, hogy mondjuk én egyedül, vagy emberek társaságában, de nagyon sok ember ebből kimarad. És ez lenne a logikus, hogy ne is szülessek meg. De én vigasztaltam őt, és mondtam neki, hogy ez rendben van, én ezt is el tudom fogadni, de tessék nekem megmondani, hogy hol lehet eldönteni azt, hogy ne is szülessek meg. Hát a nem létben nem lehet eldönteni. Ahhoz ide kell születni a világra, hogy mi döntsünk, hogy most mi szeretnénk élni, vagy nem szeretnénk élni. Most a születésünket jó dolognak tartottuk-e, vagy pedig rossz dolognak. És mondom, önnek is megvan a választás, hogy ha ön rossz dolognak tartotta a születését, ön azt gondolja, hogy ennek semmi értelme nincsen, hát akkor ön is dönthet emellett, hogy ennek nincs értelme, és se oda nem akarok elkerülni, se foglalkozni nem akarok ezzel. De azt az egyet értse meg, hogy ez csak élő állapotba hozhat ilyen döntést. Istennek ahhoz az életre kellett segíteni mindenkit, hogy a döntést meghozhassa. Amikor azonban a Biblia kimondja ezt, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről ezzel, azt mondja ki, hogy megnyugtató lesz a rendezés. Tehát ne a mai fejünkkel gondoljunk ebbe bele. Ne a mai érzéseinknek engedjünk, hanem megnyugtató lesz ez a rendezés. Hogyan is mondja az előbb említett magyar költő József Attila? Hogy van olyan emlékezés is, amit békévé old az emlékezés. Van olyan emlékezés is, ami egy mardosó tudat, hogy jaj, miért nincsenek itt mások, miért ilyen keserves ez az egész lét, hogy Istennek csak ennyi embert sikerült elvezetni ide. Van egy ilyen tehetetlen, vergődő, mardosó emlékezés, de soha nem állítja a Biblia, hogy ilyen lesz a megváltottak emlékezete, hanem békévé oldja az emlékezés. Petőfi Sándor hogyan is mondja az egyik legnagyobb elbeszélő költeményének, a Tündérálomnak a kezdetén: ó, lassan szállj és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szelíd emlékezet. Van szelíd, van szép emlékezet, van olyan emlékezet, nem fogja tudni az örökkévalóságra jutott emberiség kitörölni a tudatából a rosszat. Jézus halálát mi tenné semmissé? Jézus halálára mindenki emlékezni fog. Jézus maga is magán viseli a halálának az emlékjeleit a csuklóján és az oldalán. De más dolog valamire tehetetlenül, keservesen, vergődve emlékezni, és más dolog, hogy elsimul minden redő, kisimul minden, ez az ezer éves ítéletnek köszönhető. Az ezer éves ítélet szükségszerűség. Az ezer éves ítéletet Isten azért iktatta be a történelem végére, hogy békévé oldott emlékezet legyen. És erre mondja itt a negyedik vers eleje, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év alatt töröl el minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év során látják be az üdvözültek, hogy Isten mindent megpróbált a többi emberért is, na de az emberen múlik, hogy eljut az örök életben, nem az Istenen. Az Isten fogja dokumentálni ezer év alatt bőségesen mindenkivel kapcsolatban, aki el fog veszni, az Isten elmondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Amikor ezt az emberek szemlélik, megértik, felfogják, akkor az Isten ezáltal eltöröl a szemükről minden könnyet. És ezután mondja, hogy halál nem lesz többé. Miért mondja ezt ezután? Azért, mert úgy gondolom, és itt már talán nem kell hosszabb magyarázat, hogy mindannyiunkat az életben a legfájdalmasabban a halál ténye sújt le. Elválni a szeretteinktől, megszakadó kapcsolatok, de azt mondja Isten, hogy halál nem lesz többé. Ha bűn nincsen, ha bűn okozója sincsen, akkor a bűn következménye sincsen. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A legfélelmetesebb, a legmarcangolóbb, a legfájdalmasabb dolgok, ezek nem lesznek. Az élet szeretet, béke és öröm lesz. Amit most lehetne részletezni, de Isten nem részletezi itt a Szentírásban. Csak annyit mond Pál apostol, hogy az Isten országa szeretet, igazság és Szentlélek által való öröm. Már itt a földi életben is belekóstolhatunk az örök életbe. Az örök élet a maga vegytiszta formájában itt kezdődik el. Amikor Sátán, a démonok és a gonosz emberek kiiktatódtak a világmindenségből. De tudjuk jól, hogy az örök élet azért egy kicsit alacsonyabb rendű formájában már itt elkezdődött, amikor lezárult a földi történelem. De az örök élet nem ilyen magas rendű formájában, hanem még egy kicsit alacsonyabb formájában, de hogyha mi itt élünk a történelemben, valahol itt élünk a történelemben, már most elkezdődik az örök élet. Mert mit mond János evangéliuma 17. fejezet 3. verse? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Nem az mondta Jézus, hogy az lesz az örök élet, hanem jelen időben fogalmazott. Ha te most megismered az Istent, ha most megismered a kegyelmet, ha most elfogadod Jézus Krisztus, már az örök élet törvényei szerint élhetsz. Az pedig az örök élet. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, az. Már most élhetünk ennek a világnak az előízét megkóstolva. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében is így fogalmaz Pál apostol, hogy megízleltétek a mennyei világnak, a jövendő világnak az erőit. Aki itt a földi életben összhangba kerül Isten törvényeivel, annak az életében már most itt az örök élet kezdődik meg, mert összhangba kerül az Isten törvényeivel, és úgy él, hogy az Isten az igéjében kijelenti. És ezek után ezt olvassuk: és mondta az, aki a királyi székben ül, íme mindent újjá teszek. Ez Krisztus szava. A Bibliának egyik legrövidebb ígérete, de azt hiszem, ebben minden benne van. Íme mindent újjá teszek. Semmit ne úgy képzeljetek el az örök életben, mint ami most körülvesz benneteket az életben. Mindent újjá kell tenni. Ezt elmondta már Dániel könyve második fejezete is, amiről itt már hosszasabban is többször is értekeztünk. A nagy szoborkolosszus, ami jelképezi az emberi történelmet. Aranyból van a feje, ezüstből a két karja. Ugye a hasa részből, a két lábszára vasból, a két lábfeje vas és cserép elegyéből, de egy kő kézérintése nélkül leszakad a hegyről, ráesik a talapzatára, ledönti ezt a szoborkolosszust, ízéporrá zúzódik, az emberi történelemből semmi nem maradhat meg. Miért nem maradhat meg semmi az emberi történelemből? Azért nem maradhat meg, mert amit az ember alkotott, ahhoz mindenhez valami rossz tapad. Egy valami fog megmaradni az örök életre, azok az ember szívek, akiket az itteni földi győzelmük alapján Isten újjá teremthet. Itt a föld életből semmi nem maradhat meg. Jött a szél Dániel álmában, illetve hát Nabukodonozor látta az álmot, csak Dániel fejtette meg, és az a szél mindent elsodort, az aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, cserepet, mindent, és az a kő, a Jézus jelképezte kő, az nagy hegyé lett és betöltötte a földet. Jézus azt mondja, íme mindent újjá teszek. És egy csodálatos mondat jön ezután, és mondta nékem, tehát ugyanez a Jézus felszólítja most János apostolt, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ezt miért mondja? Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvében többször tapasztaltuk azt, hogy Isten mennyire számol a mi hitetlenségünkkel. Hányszor megállt a Jelenések könyve, és akkor azt a felszólítást kapta János apostol, hogy ezt most írd meg. Itt is azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Mert sok ember azt mondja, hát ez mese. Ez még nincs itt, ez soha nem is volt itt. Hát igen, a dolog természetéből adódik, hogy a világ lezárása az egyszeri esemény. Az ilyen nem volt. Ez ilyen csak egy lesz. De a Biblia olyan messze menően előre fölhívja a figyelmünket, hogy egyszer vége lesz. Mint a költő is azt mondja, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, aztán meg a szeretet, és a világnak vége lett. Egyszer vége lesz. Erre messze menően föl akar bennünket készíteni Isten, hogy egyszer vége lesz. És ezt higgyük el, most úgy tűnik, hogy a világ még ezred évekig áll. Fizikusok azt mondják, hogy még millió vagy milliárd évekig. Óriási tekintélyek azt mondják, tudósok, mások, hogy a világnak még óriási időtávlatai vannak. A Biblia azt mondja, Krisztus ezt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Küszöbön a vég. Lehet dönteni, hogy hiszünk-e a földi tudósoknak, tekintélyeknek, vagy pedig hiszünk annak, akinek a kezében van a világ sorsa, mert ő váltotta meg a világot. Hogy Jézusnak hiszünk, vagy pedig embereknek hiszünk. Jézus azt mondja, hogy íme mindent újjá teszek, és azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Jézusnak csodálatos elköszönő szavai ezek, mert ne tessenek elfelejteni, hogy a Jelenések könyvét kiadta János apostolnak, maga Jézus Krisztus. Így kezdődik a Jelenések könyve, ez az első mondata, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszis. Ez az egész Jelenések könyvén végigfut ez a mondat, és Jézus itt elköszön, azt mondja, hogy meglett. Megjegyzem erről is, hogy erről külön előadást lehet tartani a Bibliának erről a szaváról, hogy meglett. Ez hangzott el a keresztfán, hogy meglett, beteljesedett. Ez hangzik el Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik. Mikor esküszik meg Jézus? Jézus a Bibliában egyszer esküszik. Erre a pontra nézve esküszik. Jelenések könyve 10. fejezete azt mondja, hogy megnyílik egy könyvecske, ott van egy jövendőlés, és ez a jövendőlés megmondja, hogy a világ mikor jut el az utolsó szakaszába. Ezt a könyvecskét tartja Jézus a kezében, és erre nézve megesküszik, hogy most teljesedik be a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a hetedik angyal trombitál, az utolsó történelmi időben beteljesedik az Isten ígérete. Meg lesz, beteljesedik. Amit elmondott Jézus a keresztfán, hogy beteljesedett, győzelmi kiáltás volt, a történelem végén is egy hatalmas győzelem lesz. Jézus győzött egyedül a keresztfán, itt győzni fognak nem csak tanítványai, hogy a történelemben nagyon sokszor győztek keresztények, de győzni fog az egyháza. Közösségi győzelem. A világunk történelme halad fölfelé. Aki hisz a Bibliának, az nem csak az alapján értékeli a mostani történelmünket, hogy a történelem halad lefelé, mert ez is igaz, hogy a történelem halad lefelé, vészesen lefelé, de a hit tudja, hogy a történelem fölfelé is halad, tudnék hívő közösség formálódik, és a hívő közösség végső győzelmével, amelyet a Jelenések könyve 14. fejezetétől fogva részletesen elemeztünk, fejeződik be a világtörténelem. És Jézus Krisztus ma is felajánlja mindenkinek, ingyenesen ajánlja fel a győzelmet az életben, és ingyenesen ajánlja fel a legnagyobb jutalmat, az örök életben való részesedést. Ő az alfa és az omega. Ő általa és őre ránézve teremtett az Isten. Jézus teremtő Isten is, és a teremtő Isten lett a megváltó Istenünké. Az alfa és az omega. És ezek után hangzik el a fejezetnek talán leghatalmasabb és gyakorlati szempontból mindannyiunk számára az egyik legnagyobb mondata, és a fejezetünknek ez a leghatalmasabb mondata a 7. versben található, ami így szól: aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatóink, a Bibliában nagyon egyszerű szavak vannak. Ilyen egyszerű kifejezés az, hogy aki győz. Nem tudom, hogy akik eljártak a sorozatunkra, visszaemlékeznek-e, hogy nagy mennyiségben melyik szakasznál találkoztunk ezzel a kifejezéssel. Aki győz, aki győz, a győzedelmesnek, aki győz, aki győz. Így kezdődött el a Jelenések könyve a 7 levéllel. Mind a 7 levél végén, amelyről láttuk, hogy Jézus 7 egyháztörténeti korszakhoz írott. Tehát a 7 levél a Jézus halála és feltámadása, és Jézus második eljövetele, így mondhatnám, az elmúlt 2000 év összefoglalása a 7 levél, abból a szempontból, hogy Jézus hogyan minősítette a keresztény közösségeket. 7 ilyen korszakot tagolt fel, az elmúlt 2000 évet 7 korszakra tagolta a 7 levél, és mind a 7 levélnek a befejező mondatában Jézus így köszönt el, hogy aki győz, a győzedelmesnek. Kedves hallgatók, egy nagyon egyszerű törvényszerűséget, nagyon jó, hogyha minden nap szemünk előtt tartunk. A Biblia szerint ez az egyszerű törvényszerűség a következő: ha a rosszat nem győzzük le, akkor a rossz győz le bennünket. Itt más megoldás nincs. Ha a rosszat nem győzzük le Isten segítségével, akkor biztos, hogy a rossz fog legyőzni bennünket. A győzelem nélküli élet nem keresztény élet. Vagy legyőzzük a rosszat, és akkor boldog az életünk, és ott leszünk az örök életben, vagy pedig, ha nem győzzük le a rosszat, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy így vagy úgy kifogott rajtunk a rossz. Ez a vereség itt a földön is szerencsétlenségeket zúdít ránk, de az örök élettől is megfoszt bennünket. Isten nagy ígéretet tesz, mindenki megkapja ezt az ígéretet, de csak a győzőknek szól az ígéret, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. De a Biblia megint gondol a mi gondolatainkkal. És a következő versben, mintha csak kitalálná Jézus Krisztus a mi gondolatainkat, mert mi a mi gondolatunk egy ilyen hatalmas kijelentés után, hogy miért nem győznek az emberek? Miért esnek el? Vagy a magunk életében is miért van annyi elesés? Miért van annyi kudarc? A történelemben miért nem volt győztes kereszténység? Miért csak a történelem végén lesz, majd itt lesz az előttünk álló rövid időszakban, mint közösség, mint csoport, egy győzedelmes kereszténység? Győzelmes keresztény emberek voltak, de a kereszténység vergődő, szenvedő, küzdő kereszténység, ezekre a jelzőkre rászolgál, de az, hogy győztes kereszténység, ilyen nem volt. Miért nincs? Miért olyan ritka a győzelem? A most következő felsorolás ebbe is bepillantást enged. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Félelmetes felsorolás, de tessenek nekem megmondani, hogy mivel kezdődik. Nem a gyilkosokkal, nem a tolvajokkal, nem a bűbájosokkal, a gyávákkal kezdődik. Bulgakov később írta meg a Mester és Margaritában a híres mondatot, hogy egyetlen egy bűn van a világon, a gyávaság. De a Biblia arra utal és arra vezet rá bennünket, hogy a gyávaságról egy kicsit gondolkozzunk úgy, ha máskor nem itt a Jelenések könyve végén, amikor az első helyre áll a gyávaság. Ne úgy gondolkozzunk a gyávaságról olyan szimplán és egyszerűen, hát gyávák azok, akik most sötét van és félnek, vagy akik nem merik megmondani az igazat, mert az állásukból kiteszik őket. Szóval ne az ilyen látványos dolgokra mondjuk csak, hogy a világ tele van gyávákkal és megalkuvókkal. Ki a gyáva? Ki a gyáva? Mi az, hogy gyávaság? A Biblia szerint az embernek a teremtmények rendjében a legszebb tulajdonsága, ami sem a növényeknek, sem az állatoknak, az embernek a legszebb tulajdonsága az, hogy az ember megismerésre képes, összehasonlításra képes, és az ember a nánánál igazabb és jobb előtt meg tud hajolni. Ez az embernek a legszebb adománya. Hogyha én valamit vagy valakit megismerek az életben, ami jobb, ami tökéletesebb, ami tisztább az én gondolkodásomnál, az én magatartásomnál, akkor azt mondom, hogy bár eddig én így éltem, bár eddig én ezt az életet folytattam, de amivel most találkoztam, és meg is vizsgálom, tehát ez nem egy pillanatnyi fellobbanás, vagy nem egy ilyen érzelem, megvizsgálom, azért is kaptuk a Bibliát, hogy megvizsgálhatjuk előről, hátulról, tízszer újraolvashatjuk, ellenőrizhetjük, de amikor én látom, hogy ez magasabb rendűbb, és én ezt magam is belátom és elfogadom, akkor én mondhatom azt, hogy nem nekem volt eddig igazam, hanem én elfogadom azt, amit mond valaki, ami nálam magasabb rendűbb, és én is ezt az utat akarom járni. Amikor az ember mindent megtehet ezen az úton, fel is ismer, el is ismer, és mégsem teszi meg, ez a gyávaság. Tetszenek érezni, hogy a gyávák köre elég nagy. Ne azokat tekintsük csak gyáváknak, akik remegnek, vagy akik azt mondják, hogy most jaj, félek, hanem mindannyiszor, amikor mielőttünk a Szentlélek egy igazságot elénkbe hoz, amikor egy igaz felismerésben részesít, és mi ezt megvizsgáljuk, és elismerjük, és mégsem követjük, ez a gyávaság. Ezért mondja első helyen, hogy sok ember ezért fog lemaradni az örök életről, mert megalkuszik a természetével. Mert jobban hisz a torz önmagának, mint az általa felismert igaz másnak. Itt van a probléma. Minden ember végső problémája ide vezethető vissza. Ha mi magunkat igazoljuk, látjuk már, hogy mennyi rossz van az életünkben, és a legfőbb rosszat magunkba hordozzuk, a saját természetünket, és ezt továbbra is igazoljuk, hogy ahogy eddig gondolkodtam, eddig éltem, hát ezután is így fogok élni. Hát akkor az Isten hogyan teremtsen bennünket, ugye, hogyan vezessen a megtérésre, hogyan következhetnék be az újjászületés, amit Jézus így mondott, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. De erre az Isten mindent megadott, az ember még így lerombolt állapotában is alkalmas arra, hogy felismerem, hogy ez az igaz, ez a jó. Eddig én nem ezt követtem, de akkor is elismerem, önmaga ellenében is tud az ember döntést hozni. Ez a nagyszerű az emberben. És ez az, amit sokszor mi emberek gyávaságból, félelemből nem teszünk meg, és így nagyon egyszerűen, nagyon sokan így maradnak le az örök életről. Ebből a gyávaságból jön a következő nagy emberi probléma, a hitetlenség. Ezért mondja másodszor a gyáváknak pedig és hitetleneknek. Mert hogyha én látom, hogy valami igaz és jó, és mondom, magam látom ezt be, és magam tudom, hogy ez a helyes út, de mégse akarom ezt követni. Akkor tessenek nekem megmondani, hogy az életben mi jót fogok elérni. Az életben csak meggyőződés és hitáltal lehet elérni magasabb rendű dolgokat. Ez az embernek örökké megmarad ez a tulajdonsága. Ezt is sokan kérdezik, hogy a szeretet himnusza végén miért van ott, hogy megmarad a hit, remény és a szeretet. A hit is meg fog maradni az örök életben. Az örök életben ugyan nem lesz rossz, nem lesz sátán, démonok, semmi nem lesz. Na de az örök életben végre mi lesz? Istenhez lehet mindent viszonyítani. És Istenhez képest egy örök fejlődés lehet minden örök életre jutott embernek az élete. Hát az is hit által fog megvalósulni. Ott már látjuk az Isten színről színre, látjuk, hogy az Isten hogy cselekszik, hogy gondolkodik, hogy beszél. Mi ahhoz viszonyíthatunk, ezt hit által megragadjuk, és Isten mind feljebb és feljebb vezet bennünket. Isten így akarja megosztani a maga istenségét velünk, a jellemvonásait akarja megosztani, az ábrázatát, hogy mondja a Szentírás, az egész személyiségétnek a szintjére akar bennünket felhozni, hát csak hit által lehetséges. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, illetve a 14:1-ben, hogy megmarad-e három, a hit is megmarad, a remény is megmarad, és a szeretet is megmarad. Ezért mondja ezután, hogy a gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak. Minden utálatosság, gyilkosság, életpusztítás ebből vezethető le a gyávaságból és a hitetlenségből. A fő probléma a gyávaság és a hitetlenség. A többi következmény. És ezért sorolja tovább, hogy a bálványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt újra felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy másodszor mondja ki a Biblia, hogy mit kell értenünk a tűz és kénkő taváról. A tűz és kénkő tava a második halál. Ez a végleges megsemmisülés. Kedves hallgatók, a Biblia teljességet állít, bemutatja a jót, a győzelmet, de bemutatja azt is, hogy igen, sajnos sokan nem lesznek ott az örök életben. Jézus a földi életében sírt ezen. Jézus sírásra fakadt, amikor elmondta, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. De az Isten, aki a szerető Isten, aki a bölcs és igazságos Isten, soha ne felejtsük, hogy Isten a szabadságot messze menőleg tisztelő Istenünk is. Isten semmit kényszerrel nem fog tenni, semmit erőszakolni nem fog. Mi rajtunk múlik, hogy eljutunk-e az örök életbe, vagy sem. Lehet az embernek akkor üdvbizonyossága? A Biblia szerint igen. Az üdvbizonyosság az, hogyha az Isten ennyire akarja az én örök életemet, mi az üdvbizonyosság? Hogy én is szeretném az én örök életemet, és ha én mindvégig fenntartom ezt a választásomat, akkor az örök életem biztos. Nagyon könnyű üdvözülni. Nagyon könnyű eljutni az örök életre. Mert ez a két dolog a támpontunk, Isten mindenkinél akarja, hogy örök életre eljusson. Ha én az Istent megismerve ragaszkodom az Istenhez, és ezt én is akarom, akkor Isten bizonyosságot ad, hogy el fogsz jutni az örök életbe. Sokkal könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ezért szoktam kérni a kedves hallgatóimat, hogy ne fektessünk bele sok erőt és energiát, hogy elvesszünk. Mert ha valaki el akar veszni, abban nagyon sok erőt és energiát kell belefektetni. Iszonyú nehéz a rosszat megtenni. Akkor a gyerekek csodálkoznak iskolákban, mondok ilyen dolgokat, minap is mondták nekem gimnazisták, hát sokkal könnyebb rosszat tenni. Hát mondom, gyerekek, próbáljuk ki. Itt vagyunk az osztályterembe, menjünk és törjünk be az egyik boltba. Törjünk be az egyik boltba. Fosszunk ki valakit. Aztán nézzük meg, hogy ez mennyire könnyű. Könnyebb ez, mint rendesen hazamenni? Tessenek meggondolni. Sokkal nehezebb elveszni, de az emberben a gyávaság, a makacság elvezetheti végül is az embert, és nagyon sok embert sajnos elvezet oda, hogy ő el akar veszni. Megteheti, de ebben nagyon sok energiája benne lesz. Ebben nagyon sok fáradozása benne lesz. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, mondta Jézus Pál apostolnak. Ne rúgódozz az ösztök ellen, ez nehéz dolog, ez gyötrelmes, nehéz dolog. Az Isten késztett téged, az Isten fölajánlja a segítségét, az én terhem gyönyörűséges, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Mondja az Isten, könnyű üdvözülni. Ember, miért nem fogadod el ezt a szép utat, ezt a könnyű utat, a hitnek szép harcát kell csak megharcolni vele. Mindenkit erre bátorítanék, hogy Isten segítségével itt a földi életünk is gyönyörűséges és könnyű lehet, és az örök élet is bizonyos, mert ez bizonyosság. Ha Isten akarja, akkor csak rajtam múlik, hogy eljutok-e az örök életbe. Ha én nem adom fel a magam elszánását és akaratát, ha mindig ragaszkodom minden elesésem után, azt mondom, igen, most elestem, most hibát követtem el, de én hiszek abban az Istenben, újra az Istenre tekintek, hát ő akarja, akkor is akarja az én üdvösségemet, ha elestem. Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha az Isten akarja, akkor ki az, aki az Isten kezéből kikaphatja az embert? Sátán létezik még, a démoni világ is létezik, tele vagyunk kísértésekkel, nehézségekkel, de ezekre nézve azt mondja a Szentírás János apostol első levelében, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ha hit által él Krisztus a szívetekben, Krisztus, ha csak egy valakiben élne is most a földön, és annyira elvetemült lenne az emberiség, hogy csak egy ember engedné be Krisztust az életébe, akkor Krisztus abban az egy emberben több, mint az egész világ. Az Isten, aki bennetek van, az több, mint az, aki a világban van, Sátán, démonai és a kísértései. És ezért a Biblia ezzel az örömteli és boldog és felszabadult befejezéssel, most már a befejező mondatok jönnek, hiszen akinél Biblia van, az tudhatja, hogy egyet lapoz és a Biblia utolsó oldalánál fogunk járni. A Biblia biztosít bennünket arról, hogy nekünk lehetetlen lenne eljutni az örök életbe. Istennel együtt azonban nem nehéz üdvözülni. Ezt tépjük szét, ezt a papírost. Egyszer Nyugat-Dunántúlon Szombathelyen mondtam azt, hogy a szemét kosárba kell bizonyos fogalmakat és bizonyos eszméket dobni. Ilyen szemét kosárba való fogalom az érdem. Mindenek előtt dobjuk a szemét kosárba, ez egy érdem. Ilyen szemét kosárba dobandó papíros, hogy jaj, de nehéz kereszténynek lenni, jaj, de nehéz úgy élni, hogy az Krisztus kívánja. Hát ha nem akarod, akkor nem nehéz, hanem lehetetlen. Ha meg akarod, akkor ővel együtt gyönyörűséges és könnyű. Ebben a két dologban a Biblia nem ismer tréfát, itt a nehéz fogalmat nem lehet használni. Vagy azt mondjuk, hogy lehetetlen, vagy azt mondjuk, hogy gyönyörűséges és könnyű. Hát ha az Isten így akarja, akkor én ne akarnám. Ha az Isten így szeret, ha az Isten nagyobb jótevője az én életemnek, mint saját magam, akkor én azt gondolom, hogy ebben a szeretetben meg kell, hogy olvadjon az emberi szív. Ha nem olvad meg, akkor gyáva vagy. Akkor gyáva vagy. És itt, ahogy ez a szózat befejeződik, már vált a kép, és a 9. vers azzal folytatódik, és jött hozzám egy a 7 angyal közül, és most következik a mennyei Jeruzsálem bemutatása. De hogy mi ez a mennyei Jeruzsálem, miért írja le ezt így és ilyen részleteiben János apostol, ez a következő előadásra tartozik.